Pál apostol mondja, nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 255. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. 255. énekünket keressük ki tehát, annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 255. dicséretünk első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 255-ös dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük most, tehát a megkezdett énekünknek, a 255-ös dicséretnek második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni. Létünknek, a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, folytatjuk ma is a Pál apostol életéről való sorozatunkat, és még a mai vasárnapon az efézusi vénektől való búcsúbeszéddel foglalkozunk. Az igét most az apostolok cselekedeteinek a 20. fejezetéből olvasom, a 22-től a 32-dik, majd a 36-tól a 38-as verseket. Tehát még egyszer mondom az ige helyet, a fejezet a 20. az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, az ige versek pedig 22-től 32 és 36-tól 38-as versig olvasom. Pál apostol mondta, és most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem pályafutásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Úrnak és kegyelme ígéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Úr Jézus, azt mondtad, amikor elbúcsúztál a tanítványoktól, hogy ezen a világon nyomorúságunk van, de bízzunk, mert te legyőzted ezt a világot. Sokszor, Úrunk, átéljük ennek a világnak és földi életünknek nyomorúságait. Terhek és bajok, betegségek, testi fájdalmak tudnak bennünket meggyengíteni, körülvenni. Te tudod, hogy milyen sokszor tud elcsüggedni a mi szívünk, ha gyászban járunk, mennyire bánatosak tudunk lenni. Te tartod számon könnyeinket, a mélységet, amelyet adtál formáltatásunkra, mindent tudsz rólunk. A te ígédnek az első mondatát, hogy e világon nyomorúságotok van, olyan sokszor átéltük, tudjuk. Bocsásd meg, hogy a mi szívünk olyan nehezen néz a mondatod második felére, hogy bízzatok, mert te legyőzted a világot. Urunk, ha tudjunk bizakodni, ha tudjunk arra tekinteni, amit te cselekedtél, ha tudjunk szemlélni hitáltal a te győzelmedet, a kegyelem csodálatos evangéliumát, a legnagyobb örömhírt, amely bennünket érhet, hogy ez az egész világ, a bűnbe esett emberiség és benne a mi életünk, Jézus Krisztus által, a megváltó által, meg lett szabadítva. Urunk, hadd tudjunk figyelni te reád, és hadd tudjunk szemlélni téged, hitben befogadni. Köszönjük neked, Urunk, hogy Pál életét adod elénk vasárnapról vasárnapra mostanában, és az ő élete példájából annyi mindent tanulhatunk. Láttuk őt mélységek között, problémákban, láttuk őt betegségekben, támadások alatt, és láttuk az ő rendíthetetlen hitét. Ő megállt, mint kőszikla a viharban, mert fogta a te kezedet. Taníts bennünket is, Urunk, úgy járni útunkat, hogy ne ingasson meg semmilyen vihara a mi életünknek. Taníts bennünket a keskeny útra lépni és azon megmaradni. Te légy az, aki vonj rá lábunkat az élet útjára, és tarts meg azon, hogy el ne vesszünk. Rád bízzuk a gyülekezet szenvedőit, betegeket, nyomorultakat, szegényeket, Urunk, árvákat, özvegyeket, gyászoló szívűeket. Hajolj le mindannyiukhoz. Kegyelmeddel, szereteteddel légy vigaszuk, erejük, gyógyítójuk, orvosuk, az ő egész életük vigasztalója, felemelője. Urunk, lépj most közénk, és a te élő igéddel taníts, támogass, és érints meg lelkünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a 165-ös dicséretünk első versét énekelve. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 165. éneket. 165. énekünknek pedig énekeljük tehát a legelső versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve,
bizonságtételem alapígéje írva található Pál apostolnak a második korintusi levelében, a második korintusi levélnek a hatodik fejezetéből az első 10 verset fogom olvasni. Nagyon különös igék ezek, ahogy az apostol vall a hitvalló életről és annak látszólagos ellentmondásairól. Ma erről lesz szó. Tehát 2 Korintus 6-os fejezet. Az elsőtől a 10-es versig olvasom, hallgassuk tehát Pál bizonságtételét. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk önmagunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésekben, fáradozásban, virasztásban és éhezésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Eddig az ige. Kedves testvérek, a keresztény élet tele van látszólagos ellentmondásokkal. Így tapasztalja ezt Istennek minden gyermeke, és hogyha tüzetesen tanulmányozzuk a Bibliát, ugyanezt látjuk a szentíróknak a szavaiból. Pál apostolnak a szavaiban is benne vannak ezek a látszólagos ellentmondások. Ő maga testi erőtlenségben van, és mégis Isten hatalmas erejéről tesz bizonságot. Erő az erőtlenségben. Az emberi logika ilyet nem ért. Tele volt szenvedéssel az apostol élete, és mégis azt látjuk, hogy tele van örömmel és boldogsággal a szenvedések között, verésekben, bebörtönzésekben, elárultatásban és nagy terhek alatt élő apostol. Boldogság a szenvedésben, ezt megint az emberi értelem nem érti. Így vagyunk, hogyha Jézus útján járunk, átélhetjük mi is az apostollal együtt, hogy amikor erőtlenek vagyunk, Isten ereje tovább visz. Amikor tele vagyunk fájdalommal, mégis Isten titokzatos békessége körül öleli a mi szívünket. És amikor Isten a könnyek között és a szenvedés útján vezet minket, titokzatos módon az Úrban való öröm ott van a szívünkben. Erő az erőtlenségben, öröm a bánatban, boldogság a szenvedésben. Na ezért nézik néha a világ emberei, a hívőket olyan nagyon-nagyon furcsa szerzeteknek. Amikor Pál apostol az efézusi vénektől elbúcsúzik, az ő búcsú beszédében is találkozunk ezzel, hogy mindaz, amit elmond, amit magyaráz, ahogy bizonságot tesz, ahogy a jövőt látja, tele van látszólagos ellentmondásokkal, és a mai istentiszteletet ennek a témának fogjuk szentelni. Felolvastam direkt válogatva az ő búcsú beszédében azokat a verseket, amelyek most ehhez a témához kapcsolódnak. Ugye Pál apostol, hogyha a jövőről beszél, nagyon sötét jövőképet fest. Beszél ugye a saját jövőjéről is, hogy őrá fogság és nyomorúság vár. Ugye, ha valaki azt mondja, hogy én, hát az én életem következő szakasza fogság, börtön, nyomorúság, akkor az emberi logika az diktálná, hogy akkor kicsit el lenne keseredve, csüggedve, de Pál apostolnak nem látjuk a szavaiban a csüggedést, a keserűséget. Ő nagyon vidáman menetel a jövő felé, noha ilyen képet fest a saját jövőjéről. Az efézusi gyülekezetnek a jövőjéről is nagyon sötét képet fest, azt mondja, lesznek szakadások, tévtanítások, visszás dolgok, tévtanítók, és farkas érkezik majd a bárányok közé. Hát ez egy olyan kép, ami felemelő, ami valami reményt sugárzó, és mégis az apostol mindezek ellenére nagyon bizakodva beszél az Isten kegyelmének megőrző erejéről, beszél az Istenről, aki benneteket megtarthat, felépíthet, örökséget adhat nektek. Aztán, amikor az ige hirdetéséről beszél, azt mondja, három évvel éjjel és nappal könnyek között intettelek benneteket, bizonyságot tettem az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez a nagy tudású apostol szinte úgy beszél, hogy egyetlen egy dologról beszéltem nektek éjjel és nappal három évig, Jézus evangéliumáról. Milyen különösen hangzik, ha nekünk valaki három évig éjjel-nappal egyetlen egy dologról beszélne, hát bizony megvakarnánk a tarkónkat, hogy hogy is van ez. Aztán látjuk azt is, hogy Pálnak az egész hozzáállása, bizonságtétele beszél arról, hogy mindent Isten tervez, végez, visz véghez, minden Isten kegyelméből lehet. Másik oldalról megjön az emberi logika, fölteszi a kérdőjelet, hogy hogy van ez. Beszél arról, hogy szüntelenül munkálkodni kell. Ő is éjjel-nappal hűségesen dolgozott, a két kezeivel szünet nélkül mindent megtett. Ha Isten cselekszik mindent, akkor hogy kerül oda az emberi oldal maximális teljesítménye? Ha meg az emberi oldalra akarnánk a hangsúlyt cselekedni, akkor hol van Isten kegyelme? Mégis ellentmondás ez valahol, de Isten igéje persze feloldja az ellentmondást. Hát Pál beszédében ez a három látszólagos ellentmondás van, és most nézzük meg pontról pontra. Tehát az első pontunk, sötéten látja a jövőt Pál, mégis Isten fényes győzelmében hisz. Sötéten látja Pál a jövendőt, mégis Isten csodálatos fényes győzelmében hisz. Ha belegondoltok, hogy milyen jövőt fest, milyen jövőképet ad Pál az efézusi véneknek a saját gyülekezetükről és az egész keresztény egyházról, hát az ember megrémülne, és az lenne benne, hogy ó, hát akkor nem is érdemes ezen az úton elindulni. Hát ki akar olyan úton elindulni, amin megmondják előre, hogy hihetetlen sok kudarc fog érni, bántás, nem biztos, hogy szinte végig mész bántatlanul, mert annyi nyomorúság ér, hogy megszámlálni nem lehet. Ez a jövőkép. A saját magáról is ugye szenvedés, fogság, nyomorúság vár rám, de mindezekkel nem gondolok. Hihetetlen dolog, hogy egy apostol annak a tudatában, amit Isten kijelentett a saját jövőjéről, és a gyülekezetek jövőjéről, ilyen fantasztikus reménységgel, és Isten fényes győzelmében bizakodva tud tekinteni a jövő felé. Alfred Christlieb, egy áldott életű német evangélikus lelkipásztor volt, ő írt könyvet Pál apostol életéről. Ő úgy ír erről az ige szakaszról, hogy egyenesen mond egy ilyen mondatot, hogy Pál apostol egyszerűen olyan boldogsággal tekint a szenvedéssel teli jövőbe, mint ha lakodalomba menne. Nem különös ez? Hát testvérek, ez a hitnek a csodája. A hitnek a csodája. Pál nem a nyomorúságokra néz. Tudja Isten kijelentése által, hogy igen, lesznek sebek, nyomorúságok, fogság, lesznek a gyülekezetben szakadások. Lesz olyan, akit elsodornak a tévtanítók. De ő arra néz, hogy van egy hatalmas Isten, aki hatalmasabb a sátánnál. aki felett áll az ördög minden munkájának. Van egy Isten, akinek a kezében van az ő élete. És ez az Isten véghez viszi csodálatos tervét. Ő vele, az egyházzal, és célba fogja vinni az övéit. Beérnek a célba, és örvendezhetnek az Isten országában, az ő szerető Istenüknek. Pálnak a hite előre néz az Isten országára. Pál hite, ahogy Isten csodálatos szemei is, már látják a jövendőt. Ha Jelenések könyvét olvassátok, a Biblia utolsó könyvét, ott ugyanezt megtalálható az Isten szájából elhangozva. A keresztény egyházban mennyi nyomorúság volt csak az elmúlt 2000 évben, és még Jézus eljöveteléig, mennyi árulás lesz. Mennyi tévtanító gyötri meg, és gyötörte meg ezt a népet 2000 év óta, a keresztényeket. És amikor Jézus Krisztus beszél a Jelenések könyvében, úgy írja le a mennyet, hogy az ő dicsőséges mennyasszony az egyház célba ért. Folt nélkül, ránc nélkül. Hát itt a jelenben mi a keresztény egyháznak a foltjait, meg a ráncait látjuk, hogy hát nagyon eltorzított bennünket a bűn, mi magunk is erőtlenek vagyunk, gyarlók, elesettek, bűnösök, rengeteg mindent elrontottunk, tönkretettünk, Jézus pedig szemlél bennünket is, ha az övéi vagyunk, mint az ő tiszta, tökéletes mennyasszonyait, akik beérnek a célba, és a királyi mennyegzőn részt vesznek. Isten látja, hogy mivé leszel az ő kegyelmének formáltatásában. Isten tudja, hogy a te szíved, amikor célba érsz, milyen állapotban lesz. És lehet, hogy a jelen elkeserítő, Istennek a tekintete a jövőbe néz, felőled is, reménységgel. Csak engedj az igének, engedj az indítatásnak, engedj az ő kegyelmének. Fogadd be az ő szavát, olvasd a Bibliát, hallgasd az ige hirdetést, járjanak a te szívednek gondolatai az Isten gondolatain, és elvégzi ő benned a te életedben az ő munkáját. A 2. Korintus 6-ban, amelyet felolvastam, egy nagyon különleges igerész, ugyanezt a látszólagos ellentmondást látjuk megfogalmazni, csak a végét olvasom ennek a különleges igének, és hát aki közületek ismerik ezt az ige szakaszt, valóban talán, hogy most tudtunk elgondolkodni rajta, hogy mennyire különös, amit ír az életéről és a hívők életéről az apostol. Azt mondja, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halára váltak és ime élők, mint megfenyítettek, de meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Hát így van a hívő ember is. Mennyi ember mondja a hívő embert a háta mögött bolondnak, ámítónak, de amikor megbízható embert kell találni, akkor a világ fiai is mindig megtalálják a hívő embert, mert tudják, hogy abba meg lehet bízni. Ugye olyankor jó? Jó az a bolond hívő is. Különös ez a világ. Mi pedig átéljük, hogy egyszer gyaláznak, másszor megdicsérnek. Egyszer ámítónak mondanak, másszor meg azt mondják, hogy igen, igaza van ő neki. Kigúnyol a világ, hogy hát te nem vitted semmire. Hát te hívő vagy, nem könyököltél-e senkit, nem harácsoltál vagyont. Hát micsoda alamuszi senki vagy te itt a világon. Te egy szegény nulla vagy. Az Isten meg azt mondja, hogy akiké mégis minden. Mert a hívő emberé Isten országa. A hívő emberé Isten barátsága, Jézus szövetsége, a hívő emberé a bűnbocsánat, a kegyelem, az örök élet. Ilyeneket a világ nem tud adni. Ez nagyobb örökség ennek a világnak minden kincsénél. A második pontunk a látszólagos ellentmondásokban az, hogy ez a Pál, ez a hatalmas tudós rabbi, hatalmas tudása van, és annyi mindent tudott volna tanítani, és miről beszél? Azt mondja, az efézusiaknak, hogy éjjel-nappal beszéltem közöttetek a Jézus evangéliumáról. Értjük a látszólagos ellentmondást. A Bibliának rengeteg tanítása van. Az élet minden területén hatalmas tanításai vannak. És Pál azt mondja, hogy gyakorlatilag egy dolgot mondtam én el nektek, nem azt a sok mindent. Beszéltem nektek Jézus evangéliumáról. Hogy van ez? Tudjátok, testvérek, valóban Isten igéje fantasztikus, hihetetlen sok dolgot átölel. Amikor a tanítvány képzőn az iszlámról tanultunk, mondtam nektek, hogy a muzulmán embereknek például a Korán az élet számos tekintetében, témájában, dolgában semmilyen tanítást, tanácsot nem ad, és tétován, tanástalanul áll egy muzulmán ember, hogy és most ebben az élethelyzetben mit kéne csinálnom. Na, mi keresztények nem ilyenek vagyunk. Nincsen olyan élethelyzet, amire a Biblia ne adna tanácsot. Pénzügyektől a gyermeknevelésig, a házasságtól a házas életig, az ifjúságtól a kísértésektől az időskorig, mindenre van tanács. Bibliai személyek élethelyzetét, hogyha tanulmányozzuk, döbbenetes, hogy olyan több száz élethelyzet van, amelyben felismerjük a saját élethelyzetünket. Láthatjuk, hogy a bibliai személyek hogy döntöttek. Vannak negatív példák, pozitív példák. Az ember, amikor elkezdi olvasni a Bibliát, akkor egy fantasztikus irányt űrel el, ami mutatja az irányt, a helyes irányt. Amikor Pál tanítja az efézusiakat, hogy ebben a városban van a leghosszabb ideig, 3 évig, akkor kiderül, hogy az a rengeteg dolog, biztos, hogy beszélt sok dologról, de redukálva lett egyetlen egy dologra, egy témára. Arra, hogy mit tett Jézus értünk bűnösekért. Testvérek, ez az a pont, ahol egy picit megállunk, és el kell csendesednie minden keresztény felekezetnek, hogy betöltjük-e a mi szerepünket? Betöltjük-e a szerepünket? Mi tényleg Jézusról beszélünk, az ő győzelméről, az ő evangéliumáról, vagy teljesen más dolgokról? Hogyha a keresztény egyház csak erkölcsöt hirdet, akkor elárulta az Urát, Jézust. Ha te szülőként csak a Biblia mértékét, mondjuk csak a 10 parancsolatot igyekszed a gyermekednek a szívébe verni, helyes, de ha csak azt, és nem beszélsz Jézusról, hogy mit tett az Isten Jézusban, mi az ő evangéliuma, akkor elárultad a saját gyermekedet. Hogyha csak a periférikus témákat tanítjuk és hirdetjük, de nem beszélünk Krisztus győzelméről, hogy hogyan lehet üdvösség a bűnös embernek, akkor elveszik az ige hirdető is, meg az ige hallgató is. Pál ilyeneket ír, nem csak itt az efézusiaknak mondja, hogy erről beszéltem nektek. Korintus a nagyon züllött, az ókorban a leghírhettebb város volt, ugye Korintus, egy kikötőváros, tele lebújjal, bordéllyal, kocsmával, és ott Istennek gyülekezete lett. Amikor Korintusban megérkezik, megnézhetitek az igét, ilyen ír a korintusi levélben, azt mondja, akkor megérkeztem hozzátok, úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Hát, ha mi odaérkeztünk volna Korintusba, fölháborított volna az a mocsok, az a szenny, az az erkölcstelenség, hát mi biztos, hogy elkezdtünk volna erkölcsöt prédikálni, hogy hát nem így kéne élni, nem abba meg abba a piros lámpás házba kellene járni, hanem esetleg máshova. Pál meg miről beszél? Kiről beszél? Jézusról, róla is, mint a megfeszítettről. A Biblia lényege Jézus Krisztus evangéliuma. Van számtalan tanítás, ezeket is átadjuk, de a lényegről soha nem szabad megfeledkezni. Arról, hogy mit tett az Isten, érted. És amikor Pál elmondja az efézusiaknak, hogy hát ott tanítottalak benneteket 3 évig, akkor rámutat a lényegre, hogy és miről beszélte, mi a központi üzenete az összes ige hirdetésnek. A megfeszített Krisztus. Hogy az Isten téged, elvesztett bűnös embert annyira szeretett, hogy küldött érted valakit. Utánad jött Jézusban. Küldött valakit, aki levette a te egész életedről a bűnt, magára vette, és engedte, hogy a te bűnödért őt büntessék meg. Átvette rólad az ítéletedet, és megbűnhődött te miattad és te helyetted. És azóta hirdeti a téged szerető Isten, hogy ha ezt te elfogadod, hogy ő ezt nem kérted rád, ő megtette érted. Megváltót küldött, aki elhordozta ítéletedet, levette a bűnöt, a bűnt rólad, ha te ezt elhiszed, akkor te neked örök életet ad. Akkor megbocsátja a bűneidet. Akkor úgy tekint rád, hogy mintha soha nem vétkeztél volna. Ez a Biblia központi üzenete. Jézus Krisztus evangéliuma. És testvérek, ha mi nem erről beszélünk, ha prédikáció soha nem lyukadt ki ide, akkor elárultuk Jézust. Ez a lényeg. Látszólagos ellentmondás, hogy Pál azt mondja, hogy én csak erről prédikáltam nektek. Csak látszólagos. Biztos, hogy Pál beszélt az újjászületett hívember életviteléről. Beszélt nekik a tíz parancsolatról. Hát ő rabbi volt. Jobban tudta a mózesi törvényt talán az akkor élő összes embernél. De ő a központi lényeget oda tette a leghangsúlyosabb részre. Jézusban szeretett téged az Isten. Megváltott, hogy te el ne pusztulj, hogy te élhess örökké. Nincs más ennél fontosabb hír. Csak Jézus Krisztus evangéliuma. A megfeszített Krisztus, ki érted megbűnhődött, hogy te soha ne kerülj örökítélet alá. Vajon hiszel-e benne? Megragadta-e már a te szívedet, a téged szerető Isten? Beledöbbentél-e már, hogy azon a nagy pénteken a te bűneidet büntették meg máson? A szenten, a tisztán, az Istennek az egyszülött fián, mert a te bűneid felett mondatott ki a halálos ítélet. Rólad volt szó igazából azon a bírósági tárgyaláson. De Isten úgy rendelte, hogy te el ne pusztulj, a te ítéleted máson hajtasson végre. Van megváltód, hogy te élj. A harmadik ilyen látszólagos ellentmondás, ami tényleg egész különös, Pál teljesen Isten kegyelmétől teszi függővé a dolgokat, és mégis az emberi hűség és a munka fontosságáról beszél. Ha végig tanulmányozzátok az új szövetséget, döbbenetes dolgokat találunk erről a témáról. Egyrésztről találunk egy csokor igét, amely arról beszél, hogy minden Isten kegyelmétől függ. Az, hogy te oda tudsz fordulni Istenhez, hogy te elindulsz őt keresni, már az is az Isten kegyelme. Jézus egyen azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Hidd el, nem mehetsz Jézushoz, ha ezt Isten nem adta volna meg neked. Minden kegyelem. Az, hogy imádkozunk, hogy eljövünk a templomba, és meghallottuk az indítatást, hogy menj el, ott a helyed. Ez is kegyelem. Nem te voltál olyan ügyes, és nem a te füled volt olyan nagyon jó, hogy meghallottad, és akkor jössz. Isten kegyelme volt. Másrésztről meg találunk egy csomó olyan igét, amely azt mondja, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül vidd véghez üdvösségedet, félelemmel munkád üdvösségedet, tegyél meg mindent. Pál, amikor saját magáról beszél, azt mondja, hogy hűséggel, állatatosan, éjjel-nappal, két kezemmel dolgozva szolgáltam közöttetek. Ott van egy emberi oldal, amelyről az igék beszélnek, és amely arról beszél, hogy te is tégy meg mindent. De az emberi logika megint ellentmondást talál, ha minden Isten kegyelme, az, hogy elindulok, hogy vágyok az Isten kegyelme után, az is kegyelem, ha megtérek, mert ő talált meg, az is kegyelem, hogy a szívem egyáltalán elkezdett szomorkodni a bűn felett, ha ez minden így van, akkor akkor hol van az emberi oldal? Ha 100% az Istené, akkor 0 jut az embernek. És mégis a Biblia beszél arról, hogy tegyél meg mindent. A köszöntő ige a Róma 9.16-os igéje volt, egy nehezen érthető ige, de így hangzott, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Emlékszem, gyerekkoromban, amikor eddig ideértem ehhez az igéhez, soha nem értettem. Nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mit jelent ez? Én oda tudtam menni kamaszként a hívő édesapámhoz, és ő elmagyarázta nekem, és megértettem, hogy mit jelent ez az ige. Testvérek, a kegyelem, az üdvösség, a megtérés valóban minden Isten ajándéka. Az, hogy te meghallod az Isten igéjét, megérted a templomban a prédikációt, ez minden Isten ajándéka. Nem mi emberek vagyunk olyan ügyesek, értelmesek, hogy értem. Nem, ő adja meg, hogy megértsd. És elmondja ez a Róma 9.16, hogy ugye, a kegyelem nem azért, aki akarja. Istennek a kegyelmét nem lehet úgy mondani, hogy akkor oda megyek, elveszem, lekönyöklök mindenkit, és akkor enyém lesz a kegyelem. Megszerzem magamnak, nem azért, aki akarja. Nem is azért, aki fut. Ez azt jelenti, hogy nem azért a kegyelem, aki, na majd én megszolgálom, majd én kiérdemlem, majd én úgy csinálom, hogy akkor futottam, az az enyém engem illet. Nem. A kegyelmet nem tudod megszolgálni, nem tudod kiérdemelni, hát elveszed bűnös, hogy Isten igazságának melyikünk tud eleget tenni. Soha senki. Ádám, Éva bűnesete óta nem volt és nem lesz soha senki, aki Isten igazságának önerőből eleget tudna tenni. Jézus, az Isten fia, ő eleget tett, értem, helyettem, meg érted és te helyetted. Hogy a kegyelem nem azért, aki fut, nem azért, aki na majd lekönyöklök mindenkit, megszolgálom, megszerzem, hanem a könyörülő Istené. Az, hogy te hallod, hogy téged megtalált, az, hogy megérted, az, hogy itt vagy a templomban, az, hogy a szíved hoz egy döntést, hogy Uram, tiéd akarok lenni. Az, hogy elmondod imában, hogy Uram, nem akarok elveszni, vígy be a te országodba, ments meg az én szívemet, vonj magadhoz, ez minden kegyelem. Ez a szerető Isten olyan különösen, titokzatosan intézte ezt, hogy minden tőle függ, de ő olyan szeliden talál meg, hogy nem erőszakolja rád a te döntésedet. Nem dönt helyetted, de végtelen tiszteletben tartva téged. Munkája lelk által az, hogy elindulj, hogy közeledj, hogy odafordulj. Munkája benned, hogy imádkozz, hogy dönts ő mellette. És ugye a végén észre fogjuk venni, az utunk végén, hogy Istentől volt a kezdet, az ő kegyelme volt a kezdet, az, hogy végigjárhattad az utat, az is az ő kegyelme volt, akkor a végén az érdem és a dicsőség is, nem az enyém, hogy én akkor végigmentem, és ott leszek a mennybe, az övé a dicsőség is. Minden kegyelem. Egy helyen Pál apostol beszél arról, hogy ő többet fáradozott, mint a másik 11 apostol együttvéve. Egy döbbenetes mondata az is. Ott úgy beszél, hogy többet fáradoztam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Micsoda mondat! Kimond valamit, de nem dicsérte meg magát, hanem beleszőtte azt, hogy az az egész, hogy én, mint Pál magáról beszél, ugye, annyi gyülekezetet alapítottam, hogy több ezer kilométert mentem gyalog meg, több ezret hajóval, az az Isten általam kiáradó kegyelme volt. De mikor szoktuk a csapot megdicsérni, hogy olyan finom vizet ad? Senkinek nem jut eszébe odahaza konyhai csapot megsimogatni, miután ivott. Hát milyen csapok vagyunk. Ha engeded, akkor rajtad majd Isten kegyelmének folyamai áradnak. De nem a csapé a dicsőség, hanem a forrásé, aki adja az éltető vizet. Isten is így tanít bennünket, hogy ez egy látszólagos ellentmondás. Te tedd meg a magad részét, keresd őt. Ne ülj nyugodtan a babérjaidon, hogy majd az Isten kegyelme, akkor bennem mindent megcsinál, én akkor nyugodtan pihenhetek, feküdhetek, nem kell csinálnom semmit. Ne így gondolkozzunk. Legyél ott a gyülekezetben. Vedd a kezedbe a Bibliádat. Ha indít, imádkozz. Mondd el a szíved minden gondolatát, kérését, még a kétségeket is Istennek. Bízd rá az életedet arra a szerető Istenre, aki érted Jézusban már akkor megtett mindent, amikor te még nem is léteztél, de ő téged ismert. És majd az út végén megláthatod, hogy minden kegyelem volt, és tényleg mindenért Istent illeti a dicsőség. És még két dolgot mond ez a történet, amelyet ma olvastunk, és ezzel ezt a fejezetet aztán be is fejezzük. Leborulnak imádkozni ima közösségben. Áldott és drága dolog az ima közösség. Nem minden keresztény ember él át olyan ima közösséget, hogy azokkal tud együtt imádkozni, akik mindent ugyanúgy hisznek, gondolnak, vallanak Jézusról, mint ő. Ez egy nagyon felemelő, nagyon csodálatos dolog. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Az ima közösség azokkal, akik ugyanúgy szeretik Jézust, fantasztikus dolog. Pál és az efézusiak ilyen egységben vannak. Az ima közösségük kifejezi, hogy ugyanazt a Krisztust szeretik, imádják, követik, aki mindegyik őjüket megszólította életük egy pontján, magához vonta, hitet adott nekik, és örök életük van ebben a Krisztusban. És a másik ebben a történetben még a búcsúzásnak a dolga. Az efézusi vének elbúcsúznak Páltól, nagyon szeretik és nagyon ragaszkodnak hozzá. Kiderül az, hogy ugye Pálnak önzetlen volt a munkamódszere, ő nem úgy csinálta, ahogy beszélt, hogy a tévtanítók csak azért csinálnak mindent, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Ma is vannak ilyen tévtanítók, és vannak talán ebben a szerte a világban olyan pásztorok, papok, akik igyekeznek a híveket saját magukhoz kötni. Rosszul teszi az a pásztor és az a pap, aki így csinál. Jézushoz kell kötni a tanítványokat. Jézusra kell mutatni. Jézushoz kell őket vezetni. Soha nem magunkhoz. Pál így cselekedett. Ő nem munkált azt, hogy na én hozzám ragaszkodjatok, és akkor én hozzám kötődjetek, hanem ő önzetlenül mindent Jézus felé terelt, mindenkit az Úr Jézus felé terelt. És milyen különös, hogy Isten országában azokhoz a tanítókhoz fognak ragaszkodni, akik önzetlenül nem magukhoz kötik a tanítványokat, hanem Jézushoz. Itt hozta a gyümölcsét, hogy kifejeződött az efézusi gyülekezet vezetőinek a szívük indulata, hogy ők nagyon szerették ezt a Pált. Megszerették és ragaszkodtak hozzá. Fájt nekik az elválás, a búcsúzás, és elszomorodtak azon a szaván, hogy őt a földi életben többet nem látják. Az egyik német fordítás egyébként úgy fordítja, hogy nem azt mondja, hogy elbúcsúztunk tőlük, hanem elszakadtunk tőlük. Valóban az ilyen búcsúzás egyfajta elszakadás, ami fáj, ami nehéz. Néha itt ebben a világban el kell búcsúznunk, és el kell szakadnunk emberektől, akiket szeretünk, akikhez ragaszkodunk, el kell őket temetni, mert elmennek a mindenélők útján, de erre fel kell készülni, és fel lehet készülni. Ami elhunyt szeretteink, ott vannak Istennél. Akiktől így el kell búcsúznunk, hogy magukhoz vette őket a Teremtő, hiányoznak, hiányzik az ő életük mellőlünk, de elengedjük őket, és hitben, a Biblia alapján erre felkészülünk. Vajon tudunk-e így Isten szaván élni, búcsúzni, elszakadni, ha kell, és tovább menni a mi útunkon, örömmel, hitben. Az efézusi gyülekezet, bár elbúcsúzott Páltól, követték továbbra is azt a Jézust, aki őket megszólította és magához vonta. Pál apostol is elbúcsúzott az efézusiaktól, de ment tovább a maga útján, amerre őt az Isten elhívta. És végezetül az Úr Jézus Krisztus, mindig ő hozzá kell megérkeznünk. Ő mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus nagyon pontosan tudja, hogy mik a te életedben a nyomorúságok. Milyen veszteségeket éltél meg. Kitől kellett elszakadnod, mi miatt kellett könnyezned, mi volt az, ami fájt, ami fáj, ami megsebzett, és te nagyon tud mindent te rólad és a te életedről. És ma neked mondja, hogy de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Ez a csodálatos megváltó eljött erre a világra, és bár erőtlenségben, emberi testben látták őt az emberi szemek, ő a világtörténelem leghatalmasabb harcát, tusáját vívta meg a földi életében. 33 év bűntelenül, meg annyi kísértés között, és a kísértő minden csapdája között hatalmas győzelem. Győzelem az életének odaáldozása, föláldozása érettünk. Győzelem a pokol minden ereje felett, a halál felett, a feltámadásával. Mindent legyőzött, hogy neked juttassa az ő örökségét. Ezért mondja, hogy bízzatok, bízz Jézusban. Ő megoldja a te lehetetlen életed gondjait, a lehetetlen problémáidat. Isten számára nincs semmi lehetetlen. Bízz ő benne. Kapaszkodj benne, sőt már előre dicsérd őt, hogy meg fogja oldani életed gondjait, és örvendezővé tesz téged önmaga mellett. Jézus hív mindenkit, hitetleneket és keresőket, kétkedőket és tanácstalanokat. Hív elveszetteket, bűnösöket, hívogat igazakat is, mindenkit. És ez a hatalmas Isten örökké való szeretettel szeret minket. A mai záró történet egy tudósról szól. Nem olyan régen találtam ezt a cikket, és inkább felolvasom szó szerint. Így pontosabb, mint hogyha saját szavaimmal visszaadnám. Ez a tudós egy nagyon híres természettudós és atomtudós volt. Dr. Stowellnek hívták ezt a híres tudóst. Ő valamikor nagyon nagy ateista volt, és az emberi agyat kutatva talált hihetetlen dolgokat, és a végén megtalálta Krisztust, mélyen hívő keresztény lett az egykor ateista tudós. Hát őről szól ez a cikk, hallgassátok figyelmesen. Dr. Stowell, híres természettudós, ateistának vallotta magát. Főleg az atomkutatás terén folytatott eredményes munkát, de a természet egyéb titkainak a feltárásán is fáradozott. Természet kutatása során számos felfedezést tett, egyik felfedezése azonban a híres tudós gondolkozását egészen megváltoztatta, ő maga így ír erről. Egész életemben meggyőződött ateista voltam, és Istenről azt tartottam, hogy hiszékeny lelkek fantázia szüleménye. Az emberi agy működésével kapcsolatos kutatásaim során azonban meglepő felfedezést tettem. Megállapítottam, hogy az agy egyik funkciója egy rádióállomás működésével azonos, amennyiben elektronikus hullámokat sugároz, ki és fog fel. Pontosan úgy, mint egy rádióállomás. Több munkatársammal megvizsgáltam ezen hullámok hosszát, melynek során megállapítást nyert, hogy különböző hosszúságú hullámok egész rajáról van szó, amelyek az agyból jönnek, és az agy felfogja őket, és ezek egymástól élesen elhatárolhatóak. Ez a megfigyelésem arra serkentett, hogy kísérletet tegyünk haldokló emberek agyával. Érdekelt ugyanis, hogy a haldoklás közben mi megy végbe az emberi agyban. Erre alkalmunk nyílt egy hívő asszony eseténél. Az agonizáló nő mit sem sejtett a kísérlet céljáról, a szomszéd szobában felállított készülékről. Négy kiváló tudós társam tartózkodott ott velem, és mindnyájan izgatottan lestük a kísérlet kimenetelét. hangsúlyoznom kell, hogy mind az öten ateisták voltunk, én magam a leghatározottabban. A felállított készülék a haldokló személy gondolatainak az erősségét regisztrálta a kibocsátott rádióhullámok által. A készülék úgy volt szerkesztve, hogy a számlapja nyugalmi állapotban zérót mutatott, és a mutató kilengéséhez szükséges tér a skálalapon plusz és mínusz 500 fokra volt beosztva. Egy ízben ezzel a készülékkel az ország egyik nagy rádióállomásának a kisugárzó erejét is vizsgáltuk, akkor a készülék mutatója 9 fokot jelzett. Amikor a szomszéd helységben a fekvő asszony a halál közelségét érezte, Istent magasztaló hálaimába fogott, arra kérte Istent, hogy fogadja őt kegyelmébe, a Krisztus érdeméért, és bocsássa meg bűneit a Golgotai kereszten, érte és folyt drága vérért. Az asszonynál a halál félelemnek a nyoma sem volt észlelhető, és minden szavából kiérezhető volt, mennyire örül annak, hogy most egy jobb hazába költözhet. Mi ateisták annyira megrendültünk ezen, hogy egészen elfeledkeztünk a felállított készülékről, be kell vallanom, hogy a szemünk könnybe lábadt. A készülék csengője riasztott fel, amikor a számlapjára tekintettünk, szinte nem hittünk a szemünknek, a mutató a skála jobb oldalára kilengve plusz 500 fokot jelzett. Meglepődve néztünk egymásra. Az emberiség történetében első ízben sikerült egy hívő ember imájának elektronikus műszerrel való megmérése, és most kiderült, hogy annak kisugárzó ereje 55-ször erősebb volt, mint egy nagy rádióállomás hullámainak a potenciája. E tapasztalatom hatása alatt ateista világnézetem megrendült. Egy idő múlva elhatároztuk, hogy ezt a kísérletünket egy másik haldoklóval is kipróbáljuk, akiről tudtuk, hogy Isten takadó, és így megismételtük. A készülékünket újból felállítottuk a szomszéd teremben, és az ápolónőt arra kértük, hogy ereszkedjen beszélgetésbe ápoltjával. Amikor a beteg Isten és az emberek ellenére élesen kifakadt, a készülék mutatója a számla bal oldalára rendült ki, és amikor átkozódásba fogott és becsmérlő szavakat használt, megszólalt a készülék csengője, a számlap mutatója mínusz 500 fokot jelzett. Így módon a gonosz indulat és átkozódás ereje is regisztrálhatónak bizonyult. A tudományos pontossággal végrehajtott két kísérlet eredménye komoly megfontolásra késztetett engem. Feltettem a kérdést. Ha egyrészt a nemes indulat és a hitből származó ima ereje, másrészt pedig az ember mélyéből kisugárzó gonosz indulat hullám ereje a tudomány eszközeivel mérhető, vajon akkor Istennek nem volna módjába betekintést nyerni gondolatvilágunkba? Nem szerezhet-e tudomást az agyunk működésével kapcsolatos nemes érzésekről vagy gonosz indulatról? Megfontolásom végkövetkeztetésének a súlyától ateista világnézetem teljesen összeroppant. Mint becsületes tudós, nem vonhattam kétségbe a kísérleteim folytán felfedezett igazságot. Ez az átállásom, amelyet a Szentírás megtérésnek nevez, 1953. július 12-én történt. E naptól kezdve hívő keresztjén vagyok, aki az Úr Jézus Krisztus személyes megváltójának tekinti, hiszi és vallja. Idáig szól dr. Stovel természetbúvár és atomtudósnak a személyes bizonyságtétele. Hát, akik a Bibliát ismerjük, mi tudjuk, hogy Isten tényleg látja, hallja a gondolatainkat, tudja a magunkban elmondott imát is, sőt egészen a szíveket vizsgálva, lelkünk, szívünk legrejtettebb zugaiba levő minden dolgot ismer. Ő teremtett. Ő teremtette az agyunkat is, és néha tudomány rácsodálkozik, hogy Isten különös teremtményei vagyunk, mégpedig arra teremtve, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Ez a Pál, akinek az életét mi olvassuk és tanulmányozzuk, ez a Pál apostol szerte járt az ő földi életében, és mindenkit arra hívott, lépjen kapcsolatba az őt szerető Istennel. Én ugyanezért állok itt a szószéken. Ugyanezt hirdetem nektek. Szeret benneteket az Isten, Jézusban megváltott, hogy ebben higgyetek, közösségetek legyen ő vele. és éljetek ő általa örökkön örökké. Áldott legyen ezért az Isten. Amen. A 165-ös ének 5. versét énekeljük most testvérek, válaszul az ige hirdetése. 165-ös énekünket keressük ki ismét, de most az 5. versét énekeljük. 165-ös énekünk 5. verse, egy gyönyörű imádság szavai vannak így megfogalmazva. Így énekeljük, mintha a szívünkkel ezt kérnénk. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben, tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban, szívemmel mindig felszállhassak sasszárnyon, csak te légy világom.
Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, csendességben, csendességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel, szállhassak sasszárnyon,
hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy már a Biblia az emberi logikának, mint a tele lenne látszólagos ellentmondásokkal, mégis a te igéd olyan tisztán, olyan nyíltan beszél velünk, és őszintén megláthatjuk, hogy ezek nem ellentmondások. Titokzatos módon teremtetted, szerkesztetted ezt a világot, titokzatos módon helyezted el benne az embert, hogy mi ne tudjunk nélküled létezni. Különleges az a csoda, Urunk, hogy már úgy gondoljuk, hogy mi keresünk téged, mi szólítunk meg, mi vagyunk azok, akik imádkozunk, akik felé nyújtjuk a kezünket, de megláthatjuk, amikor odaérünk te hozzád, hogy te előbb kerestél, te készítetted el a kezünket, amellyel feléd nyúlunk. Te helyezted a szívünkre, hogy imádkozzunk. A te kegyelmed sokkal előbb keresett minket, mint ahogy mi odafordultunk volna hozzád. Köszönjük, hogy mindent megtettél azért, hogy mi élhessünk örökké. Köszönjük neked Jézus Krisztus evangéliumát, a leghatalmasabb hírt, hogy küldtél értünk valakit erre a világra, emberi testben, aki bennünket megváltott, üdvözítőnk lett, hogy elneveztünk, hanem örök életünk legyen benne. Köszönjük neked ezt a végtelen szeretetet, amellyel irántunk vagy, amellyel ma is keresel, amellyel ma is remegsz értünk, mert féltesz, hogy elneveztünk. Őrizd meg minket, Urunk, hogy elsodorjon ennek a világnak gondja, baja. Őrizd meg minket attól, hogy a mi szívünknek dolgai, fájdalma el ne sodorjon bennünket te tőled. Vonj magadhoz, és vidd véghez bennünk, és velünk örökkévaló terveidet, gondolataidat. Légy gyógyítója betegjeinknek, Urunk. Adj enyhülést azoknak, akiknek a teste, lelke tele van fájdalommal. Légy vigasztalója a szomorkodóknak, megáldója az áldatlan életűeknek, megsegítője azoknak, akiknek nincsen segítőjük. Légy gondoskodója a szegényeknek. Légy felemelője a mélységben járóknak. Légy szabadítója a hozzá kiáltóknak. Áldott légy, hogy meghallgattad imánkat. Köszönjük, hogy szeretsz, és hogy Jézusban győztél. Amen. Csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda bátran, bizalommal a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 200. dicséret első 3 verse, utána pedig a himnuszt énekeljük fennállva. Tehát először záró énekünket, a 200. dicséretet énekeljük annak első 3 versével, utána pedig a himnuszt fennállva. A 200. dicséret első verse így kezdődik: ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.
Yeah.